kis tolvaj dallam, ide lopózik halkan, elcseli még a csepp maradék nyugalmam. Szeretni bolondulásig, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgy sem engedel, magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulásig, elolvadásig, elég, ha csókol márciustól februárig. Fantáziám, kalandozom, te vagy talán a nekem való, valaki bolondulásig szeretni, jaj, de jó.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. A stúdióban Kántor Endre.
És Ács Gábor.
Aki
elgondolkodott, nem tudom, mit csinál.
Viszonylag ritkán szabadulok ide a monitor elé, már mint a,
ja, hogy a monitor elé, és akkor
elvonják a figyelmet a korábban nem hallott, vagy éppen még általam átaludt, amikor itt nem voltam üzenetek.
Ne foglalkozz azokkal egyáltalán.
De miért tök érdekesek, amikor gondolom, hogy megkérdeztétek, hogy a külföldi dugókról is jönnek információk, és olyan érdekes helyekről küldtek a hallgatók, mint Stavanger, Norvégiában, hogy tehát ott sincs kolbászban a kerítés, meg lehetett tudni, hogy egyes fokozatban 5 km per órával lehet ott döcögni. Bevezettek egy útdíjat, ami majdnem egyhavi fizetésnek felel meg, bicikli út csak most épül, szokásos módon viszintesen zuhog az eső, mert hogy a norvég közmondás úgy szól, hogy rossz idő nincs, csak rossz ruha, de hát ezt több országban elmondhatják magukról, azért, mint tényleg nagyon esős rész, és eszembe jutott, mekkora mázlim volt, amikor ott jártunk, és éppen jó idő volt, és az a emblematikus Breikestolen szószéksziklat túrát, ami minden képeslapon szerepel a hatalmas fjord fölött egy kilométerrel a kiálló szikla, amikor arra túráztunk, és hát ugye ez most darabig nem lesz, ameddig nem lehet sem erre sem menni, meg hogy Koppenhágában inkább nem indul el a hallgató, mert annyi a biciklis, hogy már szinte nem lehet
borzasztó,
közlekedni.
Tényleg.
A szüleim,
rémes.
Szüleim éltek ott, és föl is döntött egy bringást apukám annak idején, és egy nagyon komoly ilyen húzakodás, ha nem is pereskedés, de nem borzasztó. Tudom, mi lett belőle. És egyébként én is vezettem Koppenhágába. De el nem bírod képzelni, milyen az, amikor sokkal nehezebb a bringásokat, amikor elképesztő nagy számban vannak, és Pest az semmi ahhoz képest, meg Pesten ügyesen kerülget neki mindkét oldalon, megoldják. Mert Pesten a bringások arra készülnek, hogy az autós bármit csinálhat, és óvatosabbak.
A seregélyek.
Ott viszont egészen elképesztő. Na szóval, le lehet hülyeskedni, de próbáld ki egyszer.
Meg,
nagy, olyan mennyiségben vannak tényleg döbbenetes.
Akik ott élnek, ők.
Na, akkor már csak egy
uralják az utcát.
Hollandiában élő hallgató írja meg nekünk, hogy milyen a bringások között
rémes
vezetni. Hát nyilván. Hát te biztos, ha te mondod, akkor biztos rémes. A szerelmes futárt
kerestem
még.
Imádom ezeket a panaszkodásokat. Panaszkodjunk.
De nem panaszkodás, ez tény megállapítás. Teljesen más, hogy kell vezetni, és más képességekre van
szükséged. Beszéljünk az eufrozinákról.
Nem, beszéljünk a szerelmes futárról beszéljünk, mert
06302010909-ről, ahova SMS-ben, WhatsApp-ban és Viberen megírta a szerelmes futár azt, hogy...
Hát mert az van benne, hogy fájó szívvel. Az még odáig stimmel, az minden reggel ott van.
Nincs nyuszi.
Cseppelről gödölre, ma is akadályok nélkül lehet. De optimista péntek, fájó szívvel írt van nekünk F a nagyon szerelmes futár, és akkor a szokásos info D-kartárstól, optimista jó reggelt. Kartársak, a home office-ra tekintettel csak arról tudok beszámolni, hogy a Gödi pékségnél igen nagy a forgalom.
Hát igen.
És gondot, hát ha már D-kartárs és
bizony,
home office-ba
bizony.
Került.
Hamarosan mi is abba kerülünk.
Igen. Igen.
Úgyhogy...
Ma beszélünk utoljára így kettőben.
Szerintem igen, amilyen igen, számok vannak, megint kénytelenek vagyunk az egy otthon, egy itt a stúdióban műsorvezetést elindítani, és úgy csinálni a Millás reggelit biztonsági okokból, úgyhogy ezt fogjuk majd tenni.
Tegnap pont azt vettem észre, hogy körülbelül végén megszámoltam, hogy 8 emberrel beszéltem, utána direkt még megkérdeztem 2-t, és minden,
hogy legyen 10?
Mindenki, igen, mindenki, hogy 10, hogy már az Ács skálán reprezentatívnak, tehát tekinthető minta alapján mondhassam el, hogy ő tavasszal senki nem találkozott a környezetében, és nem is hallott koronavírusos betegről, mm-hmm. most pedig mindenki. De nagyon közel. Tehát már a kontaktja az szinte mindenki
igen.
volt ebből a bagásból.
Tavasszal más is volt a helyzet, kevesebb volt
igen,
a tesztelés.
Igen, igen.
Tudtuk a pontos
hát most
szimptomákat.
Ugye,
mert akkor nagyon könnyű volt összekeverni sok minden mással. Jaj, csak egy kis nátha, jaj, egy kis influenza, stb.
Hát most többet tudunk.
Most már többet tudunk róla, úgyhogy meg nagyobb a figyelem is. Na, gyorsan nézzük át akkor, hogy kiket ünneplünk ma. Az eufrozinákat, a kendéket, a cézárokat, a kleofások. Hallod? Kleofás és cézár. Cézár és kleofás egy napon. Nagyon szép. Egy könnyet elmorzsolt valahol William Shakespeare. Azt mondja, hogy események. Kaliforniában az óriás mamutfenyők védelme érdekében megalapítják a Sequoia Nemzeti Parkot 1890-ben. Erről Mihálovics András sokat tudna beszélni, mi nem. 1925-ben a Telefonhírmondó RT kísérleti programja van. Ebből lett az MTI, hogyha jól emlékszem, nem? Vagy valami ilyesmi? Ja, nem, az még korábban volt, bocsánat. Az MTI volt korábban, hülyeséget mondok, hiszen 1925 a Telefonhírmondó az más volt. Aztán Henry Ford egy évvel később 26-ban bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Nagyon kedves ember volt Henry Ford. És még egy csomó minden, ami itt van az események között. A híres születésnaposok közül érdemes kiemelni William Faulkner, Nobel-díjas amerikai írót 1897, vagy Szergej Bondarcsuk, orosz színészt, filmrendezőt, aki 1920-ban született, Michael Douglas-t 1944-ben, ezen a napon született, aztán Mark Hamill, amerikai színész, aki Luke Skywalkert nem tudja levetkőzni magáról, pedig elég sok mindent csinált azon kívül is, de teljesen eltörpülnek a Luke Skywalker szerepei mögött, 1951 tehát, és Will Smith, amerikai színész, énekes, Lánchíd táncoló, 1968-as, Catherine Zeta-Jones, ugye azt tudjuk, hogy Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones egy pár volt, egy napon ünneplik a születésnapjukat, 1969-es Catherine, és kit lehetne még kiemelni, Varga Dániel magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázót 1983, nagyon boldog születésnapot neki, és köszönjük a sok szép pillanatot.
Na hát szerencsére jól belekezdtél, úgyhogy nem sokáig maradtál savazó üzenet nélkül, úgyhogy Kántor kolléga, ne próbálja klónozni Mihálovics gazdát, ez nem az ő szerepe, úgyhogy...
Melyik része?
Szerintem az, hogy mindennel átgázolva azonnal születésnaposokat akarsz mondani, szerintem erre, de nem tudom, mire gondolhatod, én csak tippelek, hogy erre gondolod.
Hát erre akkor gondol. Ez borzasztó, rémes, vagy valami ilyesmire gondolhatod, amikor ezt figuráztam ki.
Kizárólag az ő a mestere Ács kolléga ekézésének, amikor utazással ábrándozik.
Már
jött egy képüzenet, amiben egy vízergép útvonal szerepel, Budapesten szállt föl, és Budapesten szállt le, tehát felszállt,
Na.
Tett egy kört, elment vecsésig és visszafordult.
Van
és
ilyen.
Leszállt, hogy ez
lehet,
nem tudom.
Lehet, a, lehet nem ilyenekre tudom. Jelentkezni, nem?
Ez nem az. Nálunk még nem. Nálunk még nem.
Lehet.
De még lehet, hogy bevezetik, tehát akarsz elmenni, elmehetsz például Berlinbe, a tégeli reptér bezár, nem tudom, 80 év után, és az utolsó napon lehet sétarepülésre jelentkezni. Pontom 150 euró, úgyhogy ajánlom figyelmetbe, biztosan izgalmas. És
most pont van érdekes. 150 euróm, amit semmi másra nem akartam költeni, de akkor ezt megfontolom.
Azt hát akkor nem mondtunk dátumot, kaptunk egy fedést. Milyen dátumot? Is. Hát, hogy nem mondtuk, hogy hanyadika van.
25.
Légy szíves.
Mondok dátumot. 20. 25. 09. 0925. Ez van.
És a 20 honnan jött? Most
az
mely?
Véletlen
most megtévesztés.
Volt. Az egy nyelvbotlás véletlen.
Jaj, de jó, hogy mondod. Milyen jó, hogy hú, hitelkártya feltöltés van. El ne felejtsem. Jaj, de
na
jó.
Tessék.
Köszönjük. Mi lett volna velem ez a 25, most nem derül ki. Lehet, hogy most bukok egy csomó pénzt. Köszönöm szépen. Akkor most azon. Jó, te jössz. Én akkor most hitelkártya.
Akkor most jöjjön az, amire jönnie kell. Nagyon fontos dátum, és kevesebbet beszélünk a születésnaposok mellett az elhunytakról, de fontos, mert 1980-ban ment el máshova dobolni a világ egyik leghíresebb, és az biztos, hogy stílusát tekintve forradalmasítónak tekinthető dobosa Bonzo, a John Bonham, a Led Zeppelin dobosa, aki 48-ban született, tehát nem volt kimondottan hosszú élete, és azt mondják róla, hogy a rockzene történetének egyik legnagyobb dobosa volt, ugye 40 éve hunyt el, lényegében a Led Zeppelin végét jelentette. Megbeszélték a tagok, és azt mondták, hogy valójában nem tudják nélküle folytatni, és hogy ez miért van, erről nagyon sok könyvet írtak, meg nagyon sok jó dokumentumfilm van. De az egyik az az, hogy John Bonham olyan stílust vezetett be a rockzenébe, ami addig nem olyan volt jellemző.
Na meséld el, ezt szavakban
kérlek
is elmondhatni?
Szépen el tudom mondani, persze szavakban is, de majd a Facebook oldalunkra egy rövid kis doksit kirakok erről, dokumentumfilmet, de vannak hosszabbak is. Sok barátommal, akik nagyon szeretik ezt a zenei stílust, beszélgettünk arról, hogy miért ilyen érdekes, miért ilyen feszes, vagy ilyen nem feszes, ilyen feszültség, miért van ilyen feszültség a Led Zeppelin zenében, és hogy miért van az, hogy azt érzi az ember sokszor, hogy kicsit, mint egy ilyen skizofrén lenne, tehát olyan fura, hogy így, mintha sietne a gitár, vagy késne a gitár, vagy nem illene rá az egész, és ez nagyon egyszerű. Azért van, mert ugyan John Bonham klasszikus zenei neveltetésben nem részesült, hanem otthon mindenféle dobozokon, konzerveken, vödrökön, meg ilyeneken tanult dobolni. Nagyon sok ihletet merített különböző jazz és funk dobosoktól, akik teljesen más képviseltek, mint az általában a feszes ütemet tartó négynegyedben doboló rock dobosok, akik előtte voltak. Tehát 1968-ban, amikor bejött a Led Zepp, akkor egyszer csak azt vették észre, hogy mondjuk az igen jó addigi dobosok mellett, akik tényleg nagyon klassz ilyen jó kis ütemet tudtak varázsolni, és általában a basszusgitárral tartották ugye a lábát az egész zenének, addig John Bonham olyanokat dobolt, ami nagyon érdekes volt. Rádobolt például a gitárriffeknek a részleteit, akkor a négynegyed helyett olyanokat csinált, hogy például a gitár és a zongora, amikor zongora is volt a zenében, akkor például a négynegyedes alapdobütem mellett mondjuk 12/8-ot játszott. Vagy valami teljesen mást, vagy háromnegyedet például, ugye, ami azt jelenti, hogy ha háromnegyedet játszott a zongora vagy a gitár, és négynegyedet a dob, akkor csak minden 12. ütemre volt szinkronban a kettő, különben pedig olyan érzésed volt, hogy valami történt. Tehát ez óriási feszültséget hozott be. Hoztam is erre egy nagyon jó felvételt, ami nagyon klasszul meg lehet mutatni, hogy mi történik. Pontosan azt a számot, amit 1979-ben adtak ki. Az utolsó single volt egyébként, ami a 80-as feloszlásuk előtt megjelent az Egyesült Államokban.
Vagyis a halála előtt.
Így van, a halála előtt.
Akkor egybeesett, igen.
Mégpedig az In Through the Outdoor című lemezről, tehát ez volt a vég utolsó, ugye, és a Fall in the Rain című szám az. Nagyon érdekes szám, ez 79-es, ugye, amikor is John Bonham egy polifonikus dobütemet játszik, ugye az két különböző ritmust jelent egyszerre. Van egy négynegyedes alap, amit nyom, és de ezeket se egyszerűen játsza, hanem az egyszerűen a négy hang helyett, amit rá kéne dobolni, ugye a helyett, ilyen úgynevezett hármasokat visz bele, tehát ilyen tripletteket nyom, és közben pedig a pergő dobbal egy ilyen úgynevezett ghost soundot, ilyen szellemhangot, vagy hangsúlytalan hangot ad a második ütem alatt. Erre kever ugye a lábdobon, meg a pergőn egy félidős félhangot, és még valahol a cineken, valahol csinál egy ilyen 16-odot is. Tehát ilyen teljesen elképesztő dolgot csinál. És közben a zongora és a gitár 12/8-ados ütemet játszik, a dob 4/4-e alatt. És ez volt az, ami miatt, ugye, ez mondjuk, hogyha hallgatod a zenét, és nem mélyülsz benne ennyire el, akkor csak azt hallod, hogy egy tök jó valami, tök jól szól valami, és a legtöbb embernek ez bőven elég, nekem is egyébként. De hogyha belemélyülsz, és így gondolkozol rajta, akkor ezt hallod a John Bonham alatt legtöbbször, és ez adta azt a híres ilyen szinkópált, ilyen hangot a Led Zeppnek, ami ezt a feszültséget
okozta. Na, mutassad
okozta.
Már!
Na, jöjjön a zene, és John Bonham, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk!
Blinded, baby, what can I see tonight? And the one
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor.
Na nézzük akkor, mit írnak a lapok, elég sok minden van. Januártól változnak a fizetések, a kereskedők és a szolgáltatók fele érintett, írja a napi.hu. És ugye ez kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetést a vásárlók számára minden online kasszát használó kereskedőnél és szolgáltatónál. Jöhetnek fapados megoldások is, amelyeket nem biztos, hogy használnak majd a vásárlók. Jelenleg az érintettek felénél nincs kártyaelfogadás, úgyhogy ez a klasszikus, hiába közeleg a határidő, a kereskedő többsége a hírek szerint kivár, és a végén lesz roham. Minden esetre sokan lehet, hogy csak a karácsonyi vásárlási boom után szembesülnek majd azzal, hogy valamit tenniük kell, vagy direkt van az, hogy a karácsonyi boom utánra halogatják ezt a megoldást, mert hogy szerintük az egy nem jó, meg drága, meg stb. Szóval, hogy érdekes adatok a cikkben.
Igen, az izgalmas, hogy elindult az azonnali fizetési igen. rendszer, tehát ezt a követelményt úgy is lehet teljesíteni, hogyha kártyaelfogadó terminált szerelsz föl, de úgy is, hogyha te azt mondod, hogy azonnali fizetéssel, átutalással biztosítod ezt a lehetőséget.
Igen, és az hagyján, ugye, hogyha megvan az azonosító, mondjuk egy olyan, hogy nem tudom milyen millásteggeli kft.kukac millásteggeli.hu, és oda küldöd a pénzt, akkor az is működik. Uh-huh. Tehát egyszerű a dolog, tehát nem kell bepötyögni egy bankszámlaszámot, magyarán.
De egy a cikkből az is kiderül, hogy tehát kicsit van egy kis ellentmondás, az is kiderül, hogy hát lehet, hogy majd karácsonykor az utolsó pillanatban fogják pörgetni, de aztán kiderül, hogy nem is kell pörgetni, mert van olyan jogszabály értelmezés, hogy a szabálynak annyival meg lehet felelni, az a minimum szintű értelmezés, hogy a kereskedő kiteszi a boltban a bankszámla számát. Uh-huh. Ezzel biztosította a elektronikus fizetés lehetőségét, mert bárki avonnali átutalással teljesíthet. Igen. És innentől kezdve, ami még meglepődtem, a lista a kártyaelfogadó helyek számáról, hogy az csökken. Hát tavasszal egy csomót beszéltünk arról, hogy elkezdett nőni, mert a járvány kitörésével mindenki vadul kártyát akar felszereltetni, és nem győzik a bankok kihelyezni. Hát nem. Ha megnézzük, volt egy a csúcs, az 2018 harmadik negyedévében van. És nem csökken. Akkor évvégére, mert van egy éven belüli szevonali harmadik, meg a negyedik negyedév az erős, de utána egészen 2018 elejéig volt egy nagy fölfutás, akkor voltak szerintem ezek a támogatott programok, amikor nagyon olcsón vagy akár ingyen föl lehetett szereltetni, de most meg éppen semmi, és azóta kicsit föl, kicsit le, de például tavalyhoz képest is idén kevesebb kártya elfogadó helye van, ami érdekes. Na mindegy, napi.hu, ha valaki meg ezzel kapcsolatban
mindenképpen érdekes. Akkor gyorsan az M4, hát nagyon sok érdekes információ van az M4.hu-n. Matolcsi György újabb pénzügyi forradalmat vár. Az 58. közgazdász vándorgyűlés nyitó előadását tartotta a jegybank elnök úr. Arról beszélt, hogy milyen lehet az előttünk álló évtized.
Mondott?
Hát számos területen forradalmi változásokat vár.
Ja, jó.
És hát azt mondta, hogy a fenntarthatóság kulcsfontosságú lesz.
Na hát, tényleg?
Igen.
Ha most milyen, igen. De újdonságot is mondott, vagy csak nem. Közismert dolgokat kevergette összefelé egy beszéd.
A modern, azt mondta, a modern gazdaság világa közel áll a kvantumfizika világához. Egyébként ez tényleg így van, hiszen ugye van olyan, amikor hirtelen eltűnik valahonnan valami, és az hirtelen megjelenik valahol máshol, és nem egészen értik most jelen pillanatban a tudósok, hogy ez hogy működik, csak a jelenséget látjuk. Ez egyébként milliárdokkal előfordul, tehát ilyen pénzmozgások vannak Magyarországon is. Azt mondta, hogy mind a 40-es, mind a 70-es évekből lesznek visszaköszönő minták. Ami, hát most én nem tudom erre mire gondolt, de a 40-es évekből, ha megkérdezzük a történészeket, akkor talán inkább a 70-es évekből legyenek visszaköszönő minták, mint a 40-es évekből, de majd meglátjuk, hogy ezt mit jelent.
Na, hát a hét első felében sok hír érkezett arról, hogy bírja az egészségügy, vagy nem bírja, meg hogy a tesztkapacitás az meglehetősen alacsony. Most ugye látjuk, hogy Nagy-Britanniában csúcsra futott a járvány, de hogy mennyire nem szabad és nem is lehet a új fertőzötteknek a számából következtetés levonni, ott ugye majdnem a tízszeresére növelték a Az angolok, akik először ugye elszórakozták a járványt, ők nyáron a tízszeresére növelték a kapacitást, és a pozitívak aránya az drasztikusan csökkent, és így jutottak a rengeteg tesztelés miatt az új fertőzöttek számában a csúcsra. Még nálunk ugye a kapacitás az nagyon keveset nőtt, vagy nem tudjuk, hogy mennyit, mert erről nem is közölnek adatot, csak azt látjuk, hogy a pozitívak arányában megéllovasak lettünk Európában szinte, vagy az első háromban voltunk több napon keresztül. Most pedig az Index arról ír, hogy például az Uzsokiban összeomolhat az ellátás, műtétek mindenképpen el fognak maradni, mert hogy megérkezett az átvezénylési utasítás, és miután elvisznek szakápolókat, a felét el kell vinni ők járványüggyel összefüggő feladatokra. Ezért az átcsoportosításokat már nem tudják megoldani, ugyanis az intenzívre is kellenének ápolók, és az onkológiai operációkhoz is, és mind a kettőhöz, és egészen pontosan keresem a szakkifejezéseket. Minden esetre nem találom, most akkor nem keresem, de a lényeg az, hogy ott szinte biztosan már műtétek maradnak el, úgyhogy ez például az Index infója, és volt
g7.hu, van egy érdekes cikk arról, hogy az új Paksi Duna híd 92 milliárd forintért nem csak drága, de nagyrészt szükségtelen is, írják ők. És hát ugye a napokban az EU hivatalos értesítőjéből kiderült, hogy szeptember 14-én a Duna aszfalttal aláírták a Paks-Kalocsa Duna híd építésére vonatkozó 92 milliárd forintosra hízott szerződést, amint erről többek között a 444.hu is hírt adott. A tender eredményéről először a g7.hu május végén írt, már akkor látszott, hogy a beruházás a kezdeti tervekhez képest elszállt, ugye, és eredetileg 16 milliárd forintra tervezték a híd építését, és a körforgalmat, meg a főutat az 14,8-ra, ez összesen 31 milliárd forint. Ez röpke 5 év alatt 77 milliárdra nőtt. És még a projektet egy majdnem 15 milliárd forintos kapcsolódó mellékút építése egészíti ki, úgyhogy erről részletesen írnak, hogy pontosan mi mennyibe kerül, és hogy fontos-e ez a híd oda, és hogy miért fontos, vagy miért nem. Úgyhogy ez van a g7.hu-n.
Na, tehát az intenzív osztály működése került a működőképesség határára az Uzsokiban, mert hogy már onkológiai műtét után szükséges intenzív kezelést nem tudják biztosítani human erőforrás miatt, mert hogy itt nincs appelláta, hogyha vezénylés van, akkor menniük kell, tehát akkor átküldeniük az embereket a járvány kórházakba. Na, most már talán kicsit szakszerűbben mondtam, és értelmesebben,
szépen,
mint az előbb.
Tőzsdézzünk gyorsan, mert hát ott aztán voltak események bőven.
Uh-huh. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Tehát erős forgalomban jókora minusszal zárt a bét. Ugye kedvezőtlen volt a nemzetközi hangulat, különösen Európában, de a vezető európai tőzsdeindexeknél is nagyobb mínuszban zárt a BUX, mégpedig, mint mondtam, jó forgalom, tehát erős forgalomban. Ez majdnem 2%-os csökkenést jelent, és 16,5 milliárd forintos forgalomban. Ugye ez a kettő, hogyha esés van és nagy forgalom, az azt jelenti, hogy már kicsit jobban érezzük a gondot, a bajt, és ez már a második ilyen. Persze kisebb esés volt, mint az előző, de a forgalom itt is elég komoly volt. Mikor volt az előző? Keddi napon? Azt hiszem keddi napon.
Na,
héten.
Mi?
Az előző ekkora esés, amikor így komolyabb forgalomban mínuszba zárt a BUX. Azt hiszem kedden volt. Na, mindegy.
Szerintem hétfőn, mert itt beszéltünk róla kedden, de lehet, hogy kedden. De...
Hétfő, kedden is mind a kettő nap mínusz volt, de az a nagyobb forgalomban azt szerintem a keddi volt, amikor tényleg látszott a gond.
De látszó, nagyon durran alul teljesítő a BUX. Tehát amikor Európában meg Amerikában jó hangulat van, akkor is képes esni újabban.
Igen,
tehát
ez... igen. Minden esetre a MOL és az OTP húzta le főként, ugye nem véletlen, az OTP kb. 40%-ot tesz ki a BUX kusárból. A BÉT erős forgalmát is ugye ez a két papír generálta tegnap is. A MOL-nál egy ilyen elemzői leminősítés volt, az OTP-nél pedig annak ellenére esett az árfolyam, hogy a vezérigazgató helyettes szerint kimondottan alacsony lesz a nem teljesítő hitelek aránya. Úgyhogy ez van. Egyébként a Magyar Telekom és gyengült, és a Richter is azt mondja, ja nem, a Richter volt a fordít, ők erősödött, mégpedig 0,4%-kal. Úgyhogy ezt lehet elmondani a Buxról.
Hát a hírmagyarázók copypasta módszer az a következő néz ki. Eső napon a befektetők félnek a második hullám következményeitől, emelkedő napon pedig a jegybankok által biztosított pénzeső biztosíthatja a megfelelő kilábalás bármilyen járvány körülmények között, tehát amikor éppen az egyik történik, akkor copypasta A, hogyha a másik, akkor copypasta B magyarázattal jelennek meg a tőzsdei összefoglalók, tehát kérném szépen, senki ezeket ne vegye komolyan, mert teljesen értelmetlen, tökre félrevezető.
Ahhoz képest, hogy jól föl is mentek az indexek aztán.
Na, Európa még esett. Tehát
Európa esett, és utána Amerika szépen.
Európa most fél a koronavírustól, Amerika a mínuszból átlendült pozitív tartományba, akkor, amikor átlendül, akkor jön ugye a másik variációnak a oda másolása, úgyhogy nagyjából. Amerika fölment, aztán a végén kicsit megütötték, de még így is pluszban maradt. 11 S&P szektorból maradt 10 a pozitív tartományban, tehát csökkent. Hát azt nézzük, hogy mi volt a várakozás az elején, egy mínusz, nem is kicsi mínusz, abból szépen föllendültek, de aztán azt meg eleresztették, és valahol a közepén zártak, úgyhogy nagyjából ennyi a történet. Ha egész pontos számokat akarunk mondani, akkor ilyen 2-3% között, és most nem volt nagy különbség az indexek teljesítmények között. Az érdekes, az S&P most ott himbilimbizik az éves nulla környékén, tehát már leadta
ugye tényleg, a nagy fél százalékos pluszban van egyébként. A Dow az még mindig 6%-os mínuszban, de 20% körül pluszban a Nasdaq, elég sokan arra tettek, hát az Apple emelkedett, a Google emelkedett, a Microsoft emelkedett, a Citigroup emelkedett, úgyhogy valójában a legnagyobb forgalmú részvények mind plusz tudtak én 1%-os körülit. A Goldman Sachs meg majdnem 5%-ot hozott össze. Az Under Armour meg a Twitter volt nagyon rossz, 5% körüli mínuszban a Twitter, és 4% az Under Armour, úgyhogy egyébként rápillantunk az olajra, $40 fölött egy picivel az amerikai könnyű olaj, és hát nagyjából ezt
az arany meg az ezüst viszont látványosan kipukkadt, tehát az képest ugye iszonyatosan egy emelkedés volt, és az tartott hetekig, most már az idei hónap az nem tudom 6-7%-os mínusz, tehát most nagyon a 2000 fölötti szintekről
2000-ről ment 1870-50-ig
is, és ugye 28-ról 22-ig az ezüst, vagy valami ilyes, vagy 23-ig, nagyon az még keményebb, tehát százalékosan az durva visszaesés jött a hatalmas emelkedés után.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Na, hoztam még egy érdekességet, fogadjunk, hogy nem találod ki, hogy na jó, vicceltem, biztos, hogy kitalálod, hogy kiről van szó.
Na.
És hogy miért játsszuk ezt a számot. Hát elnézést a felvétel minőségéért, nem is fogjuk az egészet lejátszani, mert hogy tévéből van felvéve.
De mihoz, hogyan?
Ezért nem olyan jó a minőség.
Oda raktad a táskarádiót, a televízió
készülök elé. Nem, ennek nem lehet elérni jobb minőségű, tehát ez egy hiány. Ugyanúgy, aha, mint a régi kontrollcsoportok, ami kazettán terjedtek, nincsen jó minőség, de figyelj! Na, megvan?
Látom a monitoron.
Na, hát...
Véletlenül arra
Vastag
karom.
Zsolt, technikai vezetőnek egy mínuszpontot beírtam, meg arra. Három piros lapot. Mi az, hogy látja Ács Gábor a monitoron, így nem lehet kvizezni.
Arra kalandozott a tekintete. Mi az apropója?
Hát 2009-ben búcsúzott tőlünk Bújtor István, és emlékeztem rá, hogy ugye hagyomány volt, hogy a családban maradt az egész filmnek a rendezése, szervezése, minden is, hát a zenéjét ugye Frein Reisz Károly szerezte, ez a Skorpió, csak semmi pánik, és ez a nagyon érdekes ilyen modulált hang, ami még azelőtt jelent meg, ugye? Csak semmi pánik, itt vagyunk. Azelőtt jelent meg, hogy divatos lett volna a 90-es években, amikor ugye az amerikai énekeseknél így modulálták ugye a hangot, szóval nagyon vicces. Na mindegy, hát a Skorpió adta elő természetesen. És hát Bújtor Istvánra is akkor emlékeztünk ezzel a kis felvétellel. Jönnek a hírek, úgyhogy nekünk tovább kell most adnunk a stafétát, és akkor utána jövünk vissza rengeteg érdekességgel, meg mindenféle jóval. Itt a Millás reggeliben többek között arról fogunk majd beszélni, hogy váratlan kamatemelés volt a Magyar Nemzeti Banktól. Hogy ez mi? ezt is megbeszéljük.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Mit iszol?
Srabi. Nem cukrozott, csak természetes üdítő ital négyféle ízben. Srabi, a vidító üdítő.
Díjazzuk a véleményedet. Töltsd le az Opinio applikációt, válaszolj a kérdésekre, gyűjtsd az ópontokat, és értékes ajándékokhoz juthatsz. Részletek a jazzy.hu-n és az opinio.hu oldalakon. Köszönjük, hogy nem csak hallgatsz minket. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Ellentmondanak a magyar hatóságoknak az EU járványügyi szakértői. Alternatív oktatási helyszínt keres a színművészeti kuratóriuma. Ma érkezik egy komoly lehűlés, délután már csapadékkal, a hőmérséklet 20 fok körül alakul, de lesz, ahol még 30-at mérnek. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Ellentmondanak a magyar hatóságoknak az EU járványügyi szakértői. 7 ország van, ahol fokozott aggodalmat vált ki a járvány alakulása, az egyik közülük Magyarország, olvasható az Európai Unió járványügyi szervezetének jelentésében. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ új kockázatfelmérése szerint e 7 országban a fertőzöttek számának növekedése sok idős embert érint, míg más európai országokban elsősorban a fiatal felnőttek körében nő az esetszám. A magyar járványügyi hatóságok azonban már szeptember első napjaiban azt jelezték, hogy a fiatalok között terjed a járvány. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel támadják kiberbűnözők egészségügyi intézmények infrastruktúráit, közölte a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A hivatalosnak tűnő e-maileket az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház nevében küldik. Azt, hogy eddig hány intézmény kapott és milyen következményei voltak a támadásnak, nem közölt részleteket a Kibervédelmi Intézet. Drámai mértékben esett a turisztikai forgalom hazánkban a koronavírus járvány miatt, a külföldi vendégek szinte teljesen eltűntek, ami leginkább a fővárosban működő vállalkozások számára jelenthet hatalmas csapást. A közel 430 ezer főt foglalkoztató ágazat fővárosi része eddig kevés érdemi támogatást kapott, az új akció tervben viszont valószínűleg már lesz segítség. A turizmus adja közvetlenül a GDP 6,8%-át, közvetetten pedig a bruttó hazai termék 10,7%-át. Százalékáért felelős. Jelentőségét mutatja, hogy az ágazatban 428 ezer fő dolgozik, azaz a magyar munkahelyek tizede közvetlenül a turizmusban van. Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű az egyetemi oktatók sztrájkja, a kuratórium alternatív oktatást szervez, erről beszélt az ATV híradójának Lajos Tamás, az SZFET fenntartó kuratórium tagja. Miután a szerdai első sztrájk tárgyalás eredménytelenül zárult, 2 órás figyelmeztető sztrájkba kezdtek a Színház és Filmművészeti Egyetem dolgozói, akik követeléseiket 5 pontban foglalták össze. Lajos Tamás szerint ezek politikai követelések, ezért a sztrájk jogellenes. Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gáz sem a Dankó utcai Szeretet otthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláiban, otthonaiban. Tárgyalta a Nemzeti Közművek képviselőivel Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. A közművek részéről egyoldalú nyilatkozatban biztosították őket arról, hogy április elejéig biztosan nem kapcsolják ki a gáz sem. Iványieknak országszerte összesen 200 millió forintos tartalmazás. Van. Ebből támogatóinak köszönhetően 60 millió forint gyűlt össze. Moszkva jegyzékben követeli Navalnyi leleteit. Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnyi ügy kapcsán. A vegyi fegyvertilalmi szerződés értelmében a német félnek 10 napon belül kell megadnia a tájékoztatást. Oroszország egyebek között Navalnyi leleteire, biológiai anyagaira és egyéb klinikai mintáira tart igényt. Közben lefoglalták az ellenzéki politikus moszkvai lakását egy bírósági ítéletre hivatkozva. Az időjárásról: jön a lehűlés, vasárnap már 20 fok sem lesz. Ma felhős idő várható, csak kevés helyen süthet ki a nap hosszabb időre. Egyre több helyen lesz eső, zápor, zivatar, sokfelé erős széllel. Délután 25-30 fokig melegszik a levegő, de a Dunántúl északi felén és az északi középhegység egyes részein csak 20-24 fok lesz. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Kollégáim tájékoztatása szerint a főváros útjai jó körülmények között lehet közlekedni, és a bevezető utakon sincs még jelentős torlódás, viszont nemrég történt egy baleset Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, az Erdősor utcánál, ami miatt némi torlódásra lehet számítani ott a környéket. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. You, you. I intend to be independently blue. Your love, but I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else.
Könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autó Galéria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
Mit nevetsz?
Üzeneteket, illetve az egyiket, amikor arról beszéltünk az elején, hogy hát át kell, hogy álljunk. Valószínűleg megint csak egy ember a stúdióban, és hogy nem találkozhatunk egymással. Műsorbiztonsági és járványvédelmi okokból. Ti is megvártátok a Szuperkupa döntőt, volt egy ilyen hozzáállás is. Úgyhogy ez volt az, ami mosolyogtam, meg volt még egy, csak azt most már megint nem találom. Minden esetre Felgábor meg akarta kérdezni D-kartástól, hogy Alsógödről, Gödről vagy Felsőgödről Alsó Rákos, M3-as vagy Rákosfalva esetleg Hermina mezőjéig számítja-e az időt, amit ő a Gödről Zuglóba érkezésre szokott mondani, mert hogy fél óra különbség is van, úgyhogy ezt a fontos kérdést még mindenképpen fel akartam tenni. Illetve a... mi is volt? Ja, igen. A Bonhamhez, hogy mondtam, hogy Led Zeppelin van, mindig is van, mert időnként összeállnak, igen. De ez így nem igaz. Az időnként összeállnak, és a...
És a van az
és
más.
A van az, ugye, teljesen más. És jól rémlik, hogy a fia játszott helyette?
Igen. Az zseniális volt.
Mert a fia se kispályás csávó.
Igen. Az egy óriási jelenet volt egyébként, többször is volt, amikor életműdíjat kaptak, és akkor volt egy ilyen tribut. Akkor például, amikor kiment a színpadra a fia, és fölállt, és így oda mutatott föl az erkélyhez, ahol ültek a tagok, akkor a Jimmy Page elmorzsolt egy könnyet azért. Ha. Tehát azt meg lehet nézni a YouTube-on, ez egy nagyon megható jelenet.
És amikor összeálltak, majdnem mindig Jason játszott, ugye?
Szerintem fia, igen, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy de minden esetre óriási, nagyon, nagyon nagy hatása volt John Bonhamnek.
Na, nézzünk közlekedést.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Egy balesetről kaptunk információt Zolkó Miticstől. Cseperen a második Rákóczi út erdő sor sarkon van mindez. Az én kiváló algoritmusom azt mutatja, hogy az ilyenkor szokásos forgalomhoz képest egy picivel jobban járhatóak a pesti és a budai utak is. Hosszabb ácsorgás egyedül a Kerepesi úton befelé van, és még az autópálya bevezetőkön is jobban lehet közlekedni, mint amit nagyjából ebben az időszakban megszokhattunk.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na hát talán a legérdekesebb és fontosabb, most van vége, visszavonták az engedélykérelmet a Hajógyári sziget ügyében, tette közzé a WWF Magyarország. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 23-án visszavonta a Hajógyári sziget árvízvédelmi fejlesztésre vonatkozó kérelmét, erről többször is beszéltünk mi is a műsorban. Itt egy elég nagy felháborodás volt, és ugye főleg azért, mert már bejelentette a kormány, hogy visszavonják, majd mégis ennek ellenére ugyanúgy ment tovább minden, és ekkor lett még nagyobb felháborodás, és állt bele maga Budapest is, civil szervezetek is, meg helyi lakosok is, hogy a közkedvelt városi park és ártéri erdő károsításával járó fejlesztés, idézőjelben mondom, hogy fejlesztés ne valósuljon meg, és akkor úgy tűnik, hogy ez eldőlt. A 105 napos ügyintézési határidő, vagy ügyintézés határidő, szeptember 24-én járt volna, és akkor egy nappal korábban úgy döntöttek, hogy akkor ez mégsem lesz, tehát ez most a legfrissebb hír, hogy akkor a Hajógyári sziget ügyében győztek a tehát mondani, környezetvédők, civilek, akik nem értettek egyet ezzel a beruházással.
Igen, és érdekes ugye az, hogy mi történik, és hogy változik a dolog, meg hogy kommunikálják. Ugye a legutóbbi az volt, hogy ugye az egykori sukorói kaszinó projekt helyszínén, vagy ahhoz közel létesül a Hajógyári szigetre tervezett korábban országos kajakkenü központ. Ami azért is fontos, vagy azért is jó szerintem, mert ott azon a helyszínen, ott már eleve ott van ugye a Kolonics pálya, meg ki van alakítva lényegében az infrastruktúra is, tehát van oda vezető út rendesen megközelíthetően, és járnak oda sportolni. többen is a környékről, meg folyamatos edzések vannak, meg nyári edzések, úgyhogy ha azt rendesen megcsinálják ott, akkor annak a térségnek, és jó, tök közel van az M7-es, úgyhogy egy jól megközelíthető és ötletes helyszínválasztás szerintem, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Na!
Hát egy fantasztikus eredmény sikerült elérni, hogy a nem felhasználható 100 e-buszra váltott reptéri buszjaik visszaválthatóak legyenek.
Hogyan?
Hát teljesen logikus. Nem jár a busz, amire ugye ezt a jegyet árulják, az egy speciális árazású reptéri gyorsjárat, amire 900 forintos jegyre lehet utazni, és valamiért azt hívják, hogy technikai okok miatt nem tudták kiiktatni az automatákból ezt a jegyet, és véletlenül is megvették többen, amit aztán persze nem lehet elhasználni, mert hogy nem jár most. Valószínűleg majd el lehet, ha egyszer ismét lesz turizmus, meg lesz légiközlekedés, és újraindul, de ezek a város minden útján össze-vissza találkozhatunk ezekkel a szép repülős, festésű, speciális buszokkal, amiket erre a útvonalra állítottak be. Tehát a százason jártak, hogy miután ezek leálltak a reptér kicsi forgalma miatt. Ezek most ugye átirányításra kerültek, és mindenfelé kóricálnak a városba, lehet velük utazni. Ugyanúgy, ahogy a szegény Volánbusz, Flixbuszai is össze-vissza kóricálnak a belföldi járatokon a zöld buszok, amik elvileg a nemzetközi forgalomban legkényelmesebbre. Na mindegy, itt ugye az volt, ennyi történt, hogy benne maradt a BKK automatákban ez az opció, hogy lehet venni a reptéri járatra, ami éppen nem jár már hónapok óta, és akkor a közlekedő tömeg felvetette ezt, és akkor a friss hír az, hogy jó, akkor visszaváltják. Ugye ez igazából két dolog a furcsa. Egy, miért olyan bonyolult kiszedni egy olyan jegyet a rendszerből, milyen technikai hiba kell, hogy ezt árulja, ami nem létező, tehát nem létező járatra miért árulja egyet. Utána meg, hogyha azt gondolnám, hogyha én egy ilyennel oda megyek, mondjuk hónapokkal később, hogy hát vettem egy ilyet, és nem jár a járat, adják vissza a pénzt, akkor miért kell ahhoz egy külön kampány, vagy külön fölhívni a figyelmet arra, azt gondolnám, hogy az automatikusan
senki nem váltani, akar visszaadni igazából... pénzt.
Na, mindegy.
Te se akarsz visszaadni
elrendeződött,
pénzt.
Elrendeződött, kevés embert, már nem annyira keveset, mert aztán több ezret volt egy szám, de ezt most nem találom. De minden esetre ez elrendeződött, ez a lényeg.
Nagyon jó hír, szabad strand lesz a római parton. Ugye eddig tilos volt Budapest területén a Dunában fürdőzni, ez most változik, szabad strand nyílik a római parton. Ugye itt ez is egy ilyen civil kezdeményezésből indult szerintem. Szeptember 24-én ülésezett az Óbuda Békésmegyer képviselőtestület, és a kialakításáról és működtetésről kiírt pályázatról is döntöttek. Igen, hát lakossági megkeresésre foglalkozik már régóta a római parton szabadstrand kialakításának lehetőségével az önkormányzat, hogy a nagy hagyománnyal bíró fővárosi Dunai fürdőzés újraéledjen a kerületben. Úgyhogy ezt majd egyébként megosztó a Dunai strandolás sok helyen Budapesten, de a felsőbb szakaszon Szentendrénél és Tahitót falunál is belefolyik a szennyvíz a Dunába, ezért tilos a fürdőzés. A harmadik kerületi önkormányzat már több alkalommal vett mintát a Duna vizéből a római parton. A mérések azért fontosak, mert szabad strandot létesíteni csak olyan helyen lehet és érdemes, ahol van rendszeres mérés, és ennek eredményei azt mutatják, hogy jó minőségű a víz. Egyébként az, hogy belefolyik a szennyvíz, az egyébként igen nagy hozamú vízhozamú Dunába, az még nem jelent önmagában így semmit, nyilván nem a befolyó mellett érdemes fürdőzni, de nagyon sok helyen és nagyon jó minőségű víz van a Duna több szakaszán, úgyhogy az a lényeg, hogy mérjenek folyton, és hogy meglegyen az, hogy az jó.
Gyors közlekedési info, még az albertisai tragédia a Doklertől áll, és akkor véletlenül rákalandó volt a tekintetem a kedves hallgató korábbi üzenetére, hogy lesz-e ma már új Kettenpire, amit megígértem hetek kezdet, és még mindig nem teljesítettem.
Tessék, látod?
Ismét akkor fölírom a...
Ismét megígéri.
Ismét megígérem, és szerintem majd jövő hétre akkor majd
jó, abszolválunk. Jó van, egy új Ketem. Ahhoz képest, hogy én már az új... mi is volt tegnap, a Bruce Springsteen-t is behoztam tegnap előtt.
Na, el vagyok maradva az ígéreteimmel.
Mert hogy születésnapja volt a főnöknek, és megjelent egy új lemeze egyébként. Na jó,
mindegy. És már rossz, mint az előző?
Egyáltalán nem volt rossz, de mondom, hát neki, én szerintem ő az a kevés olyan zenészek egyike, aki ugyanazt csinálja, ugyanúgy, mint 1980-ban.
Hát igen, ez kis,
azért, ha neked akkor se tetszett, ez, akkor...
De nem, ez, figyelj, ez egyszer jónak tűnik.
Egyszer jó volt.
Igen, de hogyha ugyanaz többször... De...
Szerintem olyan, mint a Kifli. Ez pont ugyanolyan, és mindig jó.
Ne hasonlítsuk már össze a megújulásra képtelen kiflit a zenészekkel szembeni alapvető elvárásainkkal.
Nekem nincsenek olyan elvárásaim. Én nekem a Bruce Springsteen-től
hát
az kell,
meg az
ugyanazt
újra, csinálja. Hallgasd a régit. Hát akkor minek csinál új zenét, ha ugyanolyan?
Nem baj, hát mást mond benne. Mások a problémák. Kimondottan felhívta a figyelmet erre az egész helyzetre, például 2020-as lemezében.
Az a helyzet, nekem nem elég szövegszinten reagálni a változó
világra. Nem csak szövegszinten, érzelmesen mondja el, és úgy festi alá. Ugyanolyan, de más. Érted?
Értem, de nem fogom meghallgatni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Hát képzeld el, Gábor, hogy szépen csendben kamatot emelt a Magyar Nemzeti Bank. Te hallottál erről?
Hallottam, sőt olvastam is, igen.
Ne viccelj már! Én mellettem olyan szépen csendben elment, mint sok mindenki más mellett, úgyhogy ez egyébként hogy történt, meg hogy mi az egész szituáció pontosan, ezt fogjuk megbeszélni Jobbágy Sándorral, a Concord Értékpapír ZRT makroelemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat.
Na de hát nem az alapkamathoz nyúltak, hanem egyébként az elemzők ezt megjósolták, hogy ha majd valamihez hozzányúlnak, az egyhetes betét lesz, de erre nem is vártak be sokat. Akkor miért nem lehetett akkor hozzányúlni, amikor két nappal ezelőtt korábban kamat döntő ülés volt? Mi ez az egyhetes betét, miért számít ez, miért fontos, úgyhogy ebben kérnénk a segítségedet.
Igen, ez egy meglehetősen összetett helyzet és egy összetett dolog, és ezért is érezhették úgy talán sokan, hogy ez így csendben elment mellettük, ez a kamatemelés. Valóban ugye nem az alapkamat emelése történt, az alapkamat az változatlanul most 0,6%, és van ez a bizonyos betéti kamat, ami egy olyan betéti eszköznek a kamata, ahová a kereskedelmi bankok helyezhetik el, és helyezik is el minden héten a felesleges likviditásukat, gyakorlatilag azt a pénzt, amire nincs szükség a hitelezési folyamatokhoz, és általában a működésükhöz. És ugye ennek a kamata, ez ugye eddig megegyezett az alapkamattal, és ez most az egyik különlegessége a helyzetnek, hogy ez ugye tegnaptól nincs így, van egy 0,6%-os alapkamat, és van egy 0,75%-os betéti kamat. Ez ugye elsőre azt mondhatnánk, hogy ez egy láthatatlan különbség, de azért ezeken a kamatszinteken ez ugye nem jelentéktelen egyrészt, másrészt nyilván üzenetértéke van, hiszen ugye most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor válság van a járvány miatt, egy nagyon komoly gazdasági visszaesést láthattunk a második negyedévben, emellett a további kilátások is bizonytalanok a gazdasági növekedést illetően, és viszont ezzel párhuzamosan van egy növekvő infláció és elég komoly inflációs kockázatok.
Igen, hogy előbbi az kamat csökkentést indukálna, vagy arra úgy szoktak reagálni a jegybankok, hogy élénkítsék a gazdaságot, de hát a fő cél az az inflációnak a célon belül tartása, a kordában tartása. Ezt többször is megerősítette a jegybank, ez pedig kamatemelést indokolt. Ezért abban az irányába hat, ezért mondták az elemzők, hogy kicsit satúba került a jegybank, és talán pont emiatt nem tud egyik irányba se lépni. Mégis lépett ezek szerint fölfelé, csak nem úgy, ahogy szokott. Mi következik ebből?
Igen, tehát ez a dilemma, ez akkor lenne ugye különösen nagyon erős, hogyha azt látnánk, hogy van egy darab eszköz, egy darab kamat, amivel nyilván nem lehet egyszerre mind a két irányba lépni, pedig most az a helyzet, hogy ugye az infláció miatt emelni kéne, vagy szigorítani kéne, ugye, ahogy szokás mondani, a gazdaság növekedési helyzete, a válsághelyzet miatt, hogy csökkenteni kéne, vagyis lazítani. De az MNB-nek többféle eszköz is rendelkezésére áll, és ahogy hangsúlyozták, nem csak most, már ugye júniusban is korábbi döntések alkalmával is, hogy a gazdasági helyzet támogatása érdekében elsősorban közvetlenebb eszközöket, hitelezést támogató eszközöket, van ez az NHP plusz nevezetű program és más vállalatokat, illetve vállalati hitelezést támogató programok, kötvényvásárlási program is van. Ezeken keresztül igyekszik elsősorban a gazdaságot támogatni, megfelelő likviditással ellátni ugye a vállalati szektort is, illetve támogatni a költségvetés finanszírozását is. Ez elsősorban most az a része, ami a gazdasági helyzetnek szól, a növekedési helyzetnek szól, és ezzel szemben ugye látjuk, hogy már áprilisban is volt egy kamatemelés, ami nem a klasszikus kamatemelés volt, hiszen utána még csökkent is az alapkamat, ugye évelején még 0,9% volt, ami most 0,6%, de viszont volt más kamateszköz, ami emelkedett, és most megint csak volt egy alapkamat mellett egy másik kamateszköz, ugye ez a bizonyos betéti kamateszköz, ami emelkedett, és ez azért is fontos, és ami következik ezutánra itt lehet a válasz, ez azért is fontos, mert igazából ezek az eszközök azok, amik miatt van, amik mögött van egy tényleges olyan eszköz, ahol pénzt helyeznek el, vagy egy olyan eszköz, ami egy hiteleszköz, ugye, aminek tavasszal emelkedett a kamata, és ez ugye már hatással van, vagy lehet a forint árfolyamára is.
Ugye,
ez egy másik történet, most ebben a helyzetben, ami nagyon érdekes, a forint árfolyama, nem tudom, hogy ebben mennyire van időnk belemenni, de ugye az egyik hatás az ez, hiszen ennek is van inflációs hatása, ugye ide kell mindig visszakanyarodni, ez a jegybank elsődleges célja, hogy az inflációt befolyásolja.
És akkor ezzel a kamatemeléssel, tehát a betét, az egyhetes betétnek a kamat emelésével kordában tudja tartani ezek szerint a forint gyengülését, ami a inflatórikus hatású lenne? Ezek szerint, vagy legalábbis ez a cél?
Igen, itt jönne a másik dilemma, hogy közben pedig ránézünk a forint árfolyamára, és azt látjuk ma reggel is, hogy 360 fölött van, 363 körüli árfolyamát láttam legutóbb, ami hát ugye elég gyenge, főleg, hogy hasonlítjuk, illetve azt látjuk, hogy tavasszal, amikor elindult az egész járványhelyzet, és a legnagyobb ijegység és bizonytalanság volt emiatt, akkor volt ilyen gyenge szinteken a forint. Ugye hát miért van ez? Egyrészt ugye itt van több külső tényező, most a nemzetközi pénzpiaci deviza helyzet is a forint ellen dolgozik, ezt látjuk a többi régiós deviza esetében, hogy egy gyengülő pályán mozognak, illetve ugye a járványhelyzetben ez a bizonyos második hullám, ami most új bizonytalanságokat jelenít meg itt a gazdasági várakozásokban is, de emellett ott vannak ezek az inflációs kockázatok és az a dilemma is, amit említettünk, tehát itt van ez a hazai tényező is, ami ugye abból fakad, hogy a jegybank éppen elsősorban ugye a gazdasági helyzet miatt még a kamat oldalon is ugye igyekszik csak a minimális lépéseket megtenni, hogy ne dolgozzon a másik eszköztár ellen, ami ugye a gazdaság élénkítést célozza.
De ezt a minimális lépést ezt megtette. Tegnap eddig lehet ezt eljátszani, mint a magyar népmesében az okos lány, hogy hozok is ajándékot, meg nem is, van is rajtam ruha, meg nem is, egyszerre szigorítok és egyszerre lazítok.
Igen, egyrészt van ez az egyszerre lazítás és szigorítás is. Ezzel azt gondolom, hogy még önmagában talán nem lenne rövid távú probléma. Ami itt érdekes volt az, és ugye be kell hozni még egy másik fajta kamatot itt a képbe, hogy ha eddig nem volt elég bonyolult, ugye a bubor, ami jól ismerős azoknak, akik változó kamatozású hitellel rendelkeznek, ugye ez a pénzpiaci kamat, ami ugye a piaci szereplők által mozgatott kamat. Ugye ez elkezdett emelkedni az alapkamat szintje fölött. Tehát bizonyos értelemben az, hogy ez a betéti kamat megemelkedett, ez részben már a piac után, a piac követő lépés volt, és ez egyrészt ugye szól arról, hogy ugye emiatt volt az, hogy csak egy minimális forint erősödést láthattunk. Másrészt pedig ugye ez jelzi azt, hogy itt lehet egy gazdasági hatás majd, hiszen ugye nagyon sok eszköznek, hiteleknek és egyebeknek az árazása a bubor szintjéhez kötött.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, innen lesz persze még érdekesebb, hogy másik oldalról pedig pont olcsó hitelel is próbál a jegybank élénkíteni, de eddig jutottunk most. Jó munkát, köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt.
Köszönöm én is.
Szép napot, szia, szia, Jobbágy Sándorral, a Concord Értékpapír ZRT makroelemzőjével beszélgettünk arról, hogy hát lehet ezt így egyszerűsíteni, vagy talán nem tudom.
Bonyolítani?
Na mindegy,
lehet
szóval,
ezt egyszerűen is bonyolultani is.
Csendes kamatemelés hajtott végre az MNB, amely egyszerre próbál lazítani és szigorítani a mostani helyzetben.
Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
A rovat támogatója a Takarékbank.
Reklám.
Van ötleted, hol ünnepeljük a házassági évfordulónkat? Tudod, aznap van a lányunk születésnapja, és úgyhogy nagy bulit szeretnék.
Menjetek a Király utcai Trófea Grillbe, szeptember 10-től újra nyitva. Pár percre vannak a Deák tértől a szokásos korlátlan étel- és italfogyasztással és fix árakkal.
Újra nyitva van a Király utcai Trófea Grill szeptember 10-től. Hű, az pont kapóra jön, mert akkor az őszi céges csapatépítőt is oda visszük, nem csak a szülinapot.
Csak aztán ne felejts el engem is meghívni.
Király utcai Trófea Grill, a Király utca 30-ban. The show must go on.
A nagy sikerű Mizo Coffee Selection bemutatja Art Coffee. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével megalkottuk a limitált kiadású Mizo Art Coffee termékcsaládot. Fogyasztóinknak most lehetőséget kínálunk, hogy a változatos ízek mellett a festészet élményével is gazdagodjanak, hiszen a művészet ugyanolyan frissítő élmény lehet, mint a Mizo Art Coffee. 30 különböző műalkotásban gyönyörködhetsz, ha összegyűjtöd a Mizo Art Coffee kollekció minden tagját. Vidd magaddal a művészet élményét.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Drámai mértékben esett a turisztikai forgalom hazánkban a koronavírus járvány miatt. A külföldi vendégek szinte teljesen eltűntek, ami leginkább a fővárosban működő vállalkozások számára jelenthet hatalmas csapást. A közel 430 ezer főt foglalkoztató ágazat fővárosi része eddig kevés érdemi támogatást kapott, az új akció tervben viszont valószínűleg már lesz segítség. A turizmus adja közvetlenül a GDP 6,8%-át, közvetetten pedig a bruttó hazai termék 10,7%-át. Százalékáért felelős. Jelentőségét mutatja, hogy az ágazatban 428 ezer fő dolgozik, azaz a magyar munkahelyek tizede közvetlenül a turizmusban van. Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű az egyetemi oktatók sztrájkja, a kuratórium alternatív oktatást szervez, erről beszélt az ATV híradójának Lajos Tamás, az SZFET fenntartó kuratórium tagja. Miután a szerdai első sztrájktárgyalás eredménytelenül zárult, 2 órás figyelmeztető sztrájkba kezdtek a Színház és Filmművészeti Egyetem dolgozói, akik követeléseiket 5 pontban foglalták össze. Lajos Tamás szerint ezek politikai követelések, ezért a sztrájk jogellenes. Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gáz sem a Dankó utcai Szeretet otthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláiban, otthonaiban. Tárgyalta a Nemzeti Közművek képviselőivel Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. A közművek részéről egyoldalú nyilatkozatban biztosították őket arról, hogy április elejéig biztosan nem kapcsolják ki a gáz sem. Iványéknak országszerte összesen 200 millió forintos tartozásuk van, ebből támogatóinak köszönhetően 60 millió forint gyűlt össze. Moszkva jegyzékben követeli Navalnyi leleteit. Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnyi ügy kapcsán. A vegyi fegyvertilalmi szerződés értelmében a német félnek 10 napon belül kell megadnia a tájékoztatást. Oroszország egyebek között Navalnyi leleteire, biológiai anyagaira és egyéb klinikai mintáira tart igényt. Közben lefoglalták az ellenzéki politikus moszkvai lakását egy bírósági ítéletre hivatkozva. Az időjárásról: jön a lehűlés, vasárnap már 20 fok sem lesz. Ma felhős idő várható, csak kevés helyen süthet ki a nap hosszabb időre. Egyre több helyen lesz eső, zápor, zivatar, sokfelé erős széllel. Délután 25-30 fokig melegszik a levegő, de a Dunántúl északi felén és az északi középhegység egyes részein csak 20-24 fok lesz. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
A fővárosban élénk a forgalom az M3-as bevezető szakaszán az M0-ás és a Szerencs utca között, illetve a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, a Cinkotai úton a Ligetsornál, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól, valamint a Soroksári úton a Kén utcától a városközpont irányába. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hűvösvölgyi úton a Nyéki úttól befelé, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, illetve a 10-es és a 11-es főúton a város határ közelében. Továbbá torlódik a kocsisor a Hungária körúton a Tököli útnál, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél, a Budai alsó rakparton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, és a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az 5. kerületben az Apácai Csere János utcában a Deák Ferenc utca és a Régi Posta utca között ma 11 óráig. Továbbá a 7. kerületben a Dob utcában az Erzsébet körút és a Hásfa utca között, valamint a Király utcában az Ötvös utca és az Erzsébet körút között ma 16 óráig rendezvény miatt. Valamint a 15. kerületben az Erdőkerülő utcában a Szent Mihályi út előtt félpályás lezárásra számítsanak burkolatjavítás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Hé, hey, te mit nézel?
Nem tudtad?
A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!
Egy nagyon érdekes témával folytatjuk a Millás reggelit, mégpedig online kereskedelem, online vásárlás lesz a témánk, és abból egészen érdekes adatok jöttek ki, mégpedig, hogy 10-ből 9 ember hagyott abba online vásárlást, de hogy miért van ez, ezt kérdezzük majd a Mastercard marketing vezetőjétől, Mondovics Pétertől. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát ez érdekes azért ez az adat, mert ugye azt lehetett látni, hogy maga a karantén szituáció, koronavírus hatás az azzal járt, hogy mindenki rájött arra, hogy mennyire kényelmes és mennyire jó otthon vásárolni, és hogyha megnézzük az vásárlásra eltöltött időt, akkor abból is az derül ki, hogy magával a vásárlásra sokkal kevesebb időt töltöttek az emberek, persze az utánajárással meg mindennel majdnem annyit, mint fizikailag, de végeredményben kihozható, hogy az jött ki, hogy jó dolog online vásárolni. Hát ez a 10-ből 9 hagyott abba online vásárlást, ez viszont elég rémisztően hangzik.
Hát igen, mi is ezzel az előfeltételezéssel éltünk, hogy valójában itt a vírus okozta helyzet, az majd azt szüli, hogy borzalmasan sokan fognak online vásárolni. Ez ugye részben bejött, 3,5 millió honfitársunk az vásárolt online, viszont de csináltunk most egy kutatást arról, hogy hogy állunk itt a fizetésre, és nem csak a fizetésről jöttek ki érdekes adatok, 58% az embereknek kifejezetten frusztrálónak érzi az online vásárlást, és ennek ugye több oka van. Az egyik az a fizetésben keresendő, hogy a túl sok opciónk van, és nehezen igazodunk el. Viszont a másik az már sokkal hamarabb kezdődik, az van egy az ügyfél élménynél.
Aha, igen, elkezdődik. Ezt akartam mondani, hogy nagyon rossz a UX
igen.
Az oldalakon, és ezért azt se tudja az ember, hogy mit, hova kattintson, mit csináljon, stb. Tehát ez kéne valahogy így, túl gyorsan jött ez az egész szitu ahhoz, hogy mindenki be tudja fejezni azt, amit el akart kezdeni.
Ugye ezt egy olyan hasonlattal szoktuk érzékeltetni, hogy amikor elmegyek egy fizikai boltba, és ott ugye bevásárolok, mindent berakok a kosarabba, és állok a sorban, és hosszú a sor, attól még végigállom a sort, mert ott van a kosaramban, és igazából meg akarom venni azt a terméket. Aztán oda kerülök, kipakolom a szalagra a termékeket. Mondjuk a pénztárosnak rossz napja van, és nem annyira udvarias, de attól még megveszem, befejezem a vásárlást.
Vagy ha nem mértem le, akkor baj van, mert igen. Akkor szokott az, amikor az ember már annyira kiakad az előző rossz élmények, mert ott hagyja az egészet.
Viszont ugye onlineban belépek a kereskedő oldalára, ha nem szimpatikus, vagy nem találom meg elsőre azt a dolgot, amit szeretnék, akkor ott hagyom. Tehát borzalmasan magas a visszafordulási arány, ugye erre mondjuk azt, hogy az elhagyott kosarak országa vagyunk.
De ez magyar specialitás nálunk, így kiemelkedően magas?
Hát ez egy erős magyar specialitás, igen. Ráadásul ugye azt is megmértük, hogy a fizetésnél hányan esnek ki, tehát milyen indok, vagy milyen okokból esnek ki, és itt is eléggé drámai a helyzet. Tehát tavaly évelején a Big Fish adatai alapján azért mentett kártyás vásárlásoknál 40% körül volt nagyjából a visszafordulások aránya. És ennek egyrészt technikai okai vannak, másrészt meggondolta magát az ügyfél.
Milyen arányban, melyik a magasabb? Mert nálam a technikai, és akkor csak bosszankodom, mert én szeretnék, csak nem sikerül valami miatt a fizetés.
Hát úgy, hogy 10%-át az eseteknek teszi ki az úgynevezett timeout, tehát időtúllépés.
Uh-huh. Az is de bosszantó, igen.
Ami egy technikai dolog, uh-huh. 10% rossz adat megadás.
Aha. Uh-huh.
Tehát ott azért hát elég szignifikáns a kiesések száma. A többi meg tök változó, de leginkább UX-re vezethető megint csak vissza.
Nem általában értik. Igen, túl sok az opció, nem értik, vagy pedig a végén, amikor már benn van a termék a kosárban, mert ugye ez az első pont, hogy berakod, igen. És akkor utána hirtelen kiderül, hogy a szállítási módszerek azok nem azok, mint amit gondoltál. Tehát hirtelen kiderül, hogy mégsem elérhető ingyen például ott, ahol vagy, vagy még hozzájön az a szállítási ár, vagy nem tudom, stb. Tehát ott történik valami, amikor én már fizetni szeretném.
Ez mondjuk kinek a hibája, amit te mondasz? Ugye az ügyfél nem tájékozódik arról, hogy még fizetős vagy drága mondjuk
nem, a kiszállítás,
vagy pedig nem kereskedő, nem közli az elején a végösszeget. Tehát.
Egyébként a fizetési élmény riportban, amit csináltunk, abban benne van az, hogy például, ha jól emlékszem, akkor 20% körüli azoknak az aránya, akik már találkoztak azzal a jelenséggel, hogy checkoutnál más az összeg.
Uh-huh, igen. Igen, ezt mondom, mert ez a kereskedő hibája nyilvánvalóan.
Így van, így van. De azért azt el lehet mondani, hogy az utóbbi időben hihetetlen sok fejlesztés volt, és nagyon, nagyon jó irányba kezdett ez elmenni. Tehát pont ezek a technikai problémák, illetve a kártyás fizetéseknél a visszafordulási arány, vagy elektronikus fizetéseknél inkább így mondanám, mert nem csak uh-huh. kártya van, ez csökkent, és ez drámaian csökkent. Tehát nagyjából a felére. És a kereskedők elkezdtek foglalkozni a UX-el. Uh-huh. Most amit mi csináltunk, az az, hogy egyrészt megnéztük, hogy hogyan lehetne azon a UX-en változtatni, illetve biztonsági oldalról is felmértük a terepet, és itt ugye az azonnali fizetéstől kezdve a kártyás fizetésig nagyon sok minden benne van ebben a tanulmányban, amire egy kereskedőnek mondjuk érdemes figyelnie, hogyha jó ügyfélélményt akar adni.
Egyébként jó számok is kijöttek, ahogy mondtad, tehát nyilván egy olyan szituációba esett bele itt mindenki, hogy szerettek volna fejleszteni, meg jól megcsinálni a webshopot, de nem gondolták, hogy ezt ilyen hamar kell, meg hogy így hirtelen élesben lesz a főpróba, ugye? Ez és itt ugye azt mondják, hogy a vásárlók 55% a jó ügyfélkommunikációnak és a weblap folyamatos frissítésének köszönhetően érzi magát biztonságban. Például ez nagyon jó. Akkor 74% a kereskedővel kapcsolatos bizalom kiépítését pozitív visszajelzésekben látja. Ez is nagyon fontos.
Igen.
Ja, biztos. Igen, bocsánat.
Ami még kijött, és szerintem tök fontos, az egy szimbólum, egy zöld kis lakat.
Aha.
Tehát a zöld kis lakat az a legtöbb ügyfél interjúban előjött. Hogyha egy zöld kis lakat van a fizetési folyamatnál az oldalon, akkor az emberek bíznak a fizetési folyamatban. Nincs a zöld kis lakat, akkor nem bíznak.
Tényleg, ez ennyire átment.
Még egy dolog, amire így felhívnám a figyelmet, mert ez is egy nagyon fontos tanulság, és igazából itt a Revolut-tól, meg a többi fintech cégtől azért szerintem sokat lehet tanulni, hogy az embereknél most már mondjuk egy kártyaszám megadásnál nem is a bizalom a fő kérdés. Ha jó UX-et kapnak, akkor nagyobb valószínűséggel, nagyobb bizalommal fogják megadni a kártyaszámukat. Uh-huh. Ha nem jó a UX, akkor kevésbé. Viszont ha megadják a kártyaszámukat, tehát eltárolják mondjuk adott esetben a kártyát, akkor onnantól ez az egész fizetés az könnyebben fog végbe menni, ergo az emberek szívesebben mennek majd vissza.
Na most itt van egy nagyon nagy ellentmondás, illetve egy dilemma, hogy biztonság kontra UX. Itt van például ez a PS...
D2?
Igen.
D2.
Amikor bevezették a magyar bankok, hogy SMS vagy még egy avonosítás kell azért, hogy fizetni tudjál, és mondjuk egy okostelefon és különböző ablakok között kell ugrálni azért, hogy te fizetés után még egy kódot, ha kapsz, akkor átvezesthez, vagy még átmehessél. Uh-huh. Az erős, hát hogy is mondjam, UX ellenes volt. Tehát az abszolút megnehezítette az egész folyamatot, és ez eltántorított embereket, meg bosszanthatott sokakat. Az a tendencia pedig, hogy a Google például megjegyzi, és mit tudom én, a háromjegyű kód beírásával megjegyzi a kártyaszámot, és nem kell beírogatni, az meg annál meg az ember úgy érezheti, hogy hát ez nagyon kényelmes, de akkor itt meg pont, hogy a biztonság merül föl. A kettőt hogy lehet összeegyeztetni?
A fizetésélmény.hu-n lévő tanulmányban ez nagyon-nagyon klasszul kijön. A két dolog az két külön dolog. Tehát ugye egyrészt a PSD2-es erős ügyfélhitelesítést azért vezették be, hogy az ügyfélnek nagyobb kontrollja legyen az elektronikus fizetései felett, ő engedélyezze azt, hogy egy tranzakció elindulhasson. Ugye ezen is dolgozunk a partnereinkkel, most fogjuk bevezetni, vagy fogják a partnereink bevezetni a biometrikus azonosítást, ugye amikor a telefonon már csak új lenyomattal hagyom jóvá ezt a tranzakciót, nem kell ilyen egyszer használatos jelszavakkal bajlódni. Nagyon klassz fejlesztés, és egyébként tökre örülünk neki, mert tényleg egy nagyobb ügyfélbiztonságot jelent. A mentett kártyás fizetés az egy mondjuk úgy, hogy kényelmi funkció, tehát meg lehet jegyeztetni a kereskedővel, egészen pontosan a kereskedő mögött álló bankkal a kártyaszámot, tehát a kereskedő az nem jut hozzá a kártyaszámunkhoz legtöbb esetben, kivéve akkor, ha ő lefejleszti ezt a funkciót, de azért ez banki biztonsági szintet igényelne. És ugye amellett, hogy az egy kényelmesebb fizetést tesz lehetővé, amellett az is egy biztonságosabb fizetést, ugyanis ilyenkor csak tokenek mászkálnak egyszer használatos, mondjuk úgy, hogy jegyek.
Igen.
A kereskedés a bank között, és bárki, aki elkapja azt az adott tranzakciós tokent, nem fogja tudni felhasználni. Uh-huh. Mert az csak az én eszközömre, és csak arra a tranzakcióra jó.
Aha, na ezt jól tudni, hogy ez így működik, akkor ez biztonságos.
Mindenesetre nagyon érdekes dolgok a kutatásban, úgyhogy köszönjük szépen, hogy tudtunk erről beszélni. Jó munkát nektek, szép napot!
Én is köszönöm nektek is, szép napot! Sziasztok!
Nagyon érdekes kutatásról, tehát Mondovics Péterrel, a Mastercard marketing vezetőjével beszélgettünk. Mondjad?
El kell mondjam, ezek nem bírok tovább lépni ez a két SMS-en. Ács kollega most hagyja abba a nagy hatású kiváló zenészek ekézését, az nem baj, hogy fogalma sincs, és bevallottan nem érti, nem hallgatja, de akkor csit, írja az egyik hallgató. A Bruce Springsteenről alkotott véleményemet, illetve.
Úgy általában.
Másik SMS
nem
pedig.
Csak.
Barátaimmal az önálló zenei stílussal nem rendelkező egyénekre a következő definíciót alkottuk. Ők ezt mondják. Zenei mindenevő vagyok, de ha már mondani kell valamit, akkor talán Bruce Springsteen zenéje áll hozzám legközelebb. Már ezért a két üzenetért érdemes volt, hogy belemennünk, úgyhogy köszönjük szépen a kedves hallgatóknak.
Was our love, and it was a guess. Do we do, but it soon turned out, had a heart of glass. Do we do, seem like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Was our love, and it was divine, but in bit, but in need up, soon turned out, I was losing my mind. Do we do, seem like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust, love's gone behind. Bum, 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 ba-dum, bum, ba. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Bum, 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 ba. Bum, 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 ba. Was our love, and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Ba-ba-dum-ba-ba. Lost inside,
A pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
A vonalban itt van velünk Varga Botond, az OTP Global Markets üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
Hát nézzünk csak rá erre a mi kis forintunkra, mert itt aztán van minden, ami próbálja kordában tartani a forintot. Az MNB is megtette a maga lépéseit, legalábbis reméli, hogy hatásos lesz. Hát a piac az meg össze-vissza csapja, vágja, üti-vágja a kis hazai fizetőeszközt.
Igen. Köszönöm szépen ezt a szép felvezetést, mert elég jól leírtad, hogy mi történik a piacokon. Legutoljára itt nálatok egy bő 3 hónapja voltam, akkor még 350 alatti árfolyamok mellett beszélgettünk. És hát azóta azért nagyon sok minden változott a piacon, úgyhogy ha nagyon röviden ezeket azért áttekintenénk, hogy mi vezetett idáig, és miért történt az a héten, ami. Hát ugye itt arról volt szó, hogy a nyáron emelkedtek a tőzsdék, egy nagyon kedvező globális tőkepiaci hangulat volt, akkor még a V-alakú kilábalásban bízott mindenki. Aztán az ősz beköszöntével egyre romlottak mind a gazdasági adatok, mint pedig a vírus második hullám elég erőteljesen érte ismét Európát. Közben az MNB-nél két finom hangolást láthattunk. A június, illetve a júliusi kamatdöntésen 2015 bázispontos kamatvágást hajtottak végre, még a kedvező környezetben. Majd eközben ugye elkezdett emelkedni az infláció, az utolsó két főszám 3,8, illetve 3,9% lett. Magyarul az MNB-nek a tolerancia sávjának bőven a felső határértékét közelítettük meg. Ráadásul különböző inflációs mutatók vannak, az úgynevezett adószűrt maginfláció már 4,2%-ot mutat, ami mindenképpen szintén egy fontos adat. És ugye ezt fejeltük meg még azzal, hogy a második negyedében nagyon gyenge lett a magyar GDP, mínusz 13,6% lett, ez a várakozásokat is alulmúlta, valamint bőven alul teljesítők voltunk az egész régióban. Összehasonlításképpen a lengyeleknél mínusz 8,2%, Csehországban mínusz 10,9%, Romániában mínusz 10,5%, tehát mindenhol rossz adatok jöttek, de a magyar gazdaság még a régiót is alul tudta teljesíteni. Valamint akkor augusztusban még elindult egy olyan vonulat is, hogy forintelleni spekulatív pozíciók kezdtek kiépülni. És akkor, ahogy mondtam, szeptemberben egyébként is rosszabb lett a hangulat, hirtelen minden adott lett egy forint gyengüléshez. Gyenge adatok, forint elleni spekulatív pozíciók, valamint általános hangulatromlás volt megfigyelhető, és akkor ezáltal összességében olyan 20 forintot gyengült a magyar deviza az euróval szemben. Meg is érkeztünk akkor ehhez a héthez, ugye kedden volt az MNB-nek a kamatdöntő ülése, igazán komoly változtatásokat nem jelentettek ott be, rontották a GDP prognózist az idei évre, most már a korábbi V alakú kilábalás helyett inkább egy pipa alakú kilábalást vizionálnak, ugye ez is kedvezőtlen üzenet, de sajnos azt látjuk, hogy világszerte inkább a korábbi V-helyet, most már ezt az úgynevezett pipa alakú kilábalást várja mindenki, ami időben egy kicsit elhúzódóbb, gyötrelmesebb időszakot jelent. És akkor emellett annyit jegyzett meg az MNB, az inflációs folyamatokat nagyon közelről figyelik, és minden eszközbe vetnek, hogyha szükséges, de végig a keddi döntésem hagyták 0,6%-kal az alapkamatot. Aztán váratlanul tegnap történt egy módosítás, csütörtökönként szokták az egyhetes betéti eszköznek a kamatát megállapítani, és ezt végül is felemelték most 0,75%-ra. Ugye nálunk olyan különleges helyzet állt elő itt a magyar monetáris politikában, hogy van az alapkamat, ugye mi most is 0,6%, de ez az új egyhetes MNB betét, amit tavasszal vezettek be, gyakorlatilag ez vált az irányadó eszközé. 2000 milliárd forint fordul meg benne heti szinten, és akkor mégis ennek az eszköznek emelték a kamatát 0,75%-ra. Ezáltal azt látjuk, hogy a swap piacon is egyfajta áttárazódás ment végbe. Magyarul a forint elleni spekuláció drágult. Kérdés, hogy ez meg tudja állítani a teljes folyamatot, vagy szükség lesz esetleg további finom hangolásra, de esetre 366 fölött tetőzött az euróforint ezen a héten, és jelenleg 363 forint 50 fillérnél vagyunk. Tehát azt látjuk, hogy a forintot azért segítette ez a lépés.
Milyen finom hangolási lehetőségei vannak a jegybanknak, tehát tovább emelni ezt az egyhetes rátát, vagy pedig máshoz nyúlni?
Hát véleményem szerint ennek az egyhetesnek pont ez az előnye, hogy gyakorlatilag hétről hétre be tudják állítani a megfelelő szintre, és az MNB mindig kommunikálja, és általában a többi nagy jegybanknál is így van ez, hogy elsődleges szempont az az árstabilitás megőrzése, konkrétan a forint azonnali árfolyam az indirekt hatással van erre, és ha nagyon magas euróforint árfolyam lenne, akkor az import termékeken keresztül az további inflációs nyomás generálna. Valószínűleg azért ezeken a szinteken már ezt is súrolhatjuk, de egész egyszerűen az is lehet, hogy az MNB egyelőre nem tolerálja 370 környéki árfolyamot. Most meglátásom szerint ez a kerülcsi törtökre történő változtatás is erről szól, és ilyen lehetősége bármikor adott az MNB-nek, ha esetleg még egy 15 bázis pontos emelés bejelentenének bármikor a következő hetekben, akkor is gyakorlatilag a nyári szintekre térnénk vissza. Egyébként meg az egész tavaszi válság óta megfigyelhetjük, hogy az MNB-nek összetett a stratégiája. Egyfelől engedi a rövid távú kamatokat feljebb kúszni. Ez ugye ezek azok az eszközök, amik a forint elleni spekulációnak a drágaságát befolyásolhatják. Viszont ugyanakkor a másik részről hosszú oldalon állampapírpiaci, másodpiaci vásárlásokkal szorítják le a hosszú hozamokat. Így összességében nem mondhatjuk azt, hogy szigorít az MNB, inkább csak így egyfajta hozamgörbe laposítás történik. Ez egyrészt a rövid kamatokat emeli, drágítja a forint elleni spekulációt, másrészt viszont a hosszú távú finanszírozást azt továbbra is olcsón biztosít.